immáron a hetedik alkalommal próbálom megfogalmazni a legegyszerűbb és legfontosabb témákat, ami a kereszténységünkhöz, a Krisztus követésünkhöz, a lélek ajándékainak megtapasztalásához szükséges. Ma este Krisztus titoltatos testéről, az egyházról, illetve a közösségről szeretnék néhány gondolatot megosztani veletek. A jelenlévők nagy többsége a népegyházba született bele, én is. Ami azt jelentette nekünk ott falun, és másoknak pedig a városon, hogy megvolt a biztos intézmény, megvolt a biztos szervezete az egyháznak. Az 50-es években, 40-es évek és a 40-es években még a veszprémi püspök, mincenti püspök úr még újabb és újabb plébániákat alapított itt Somogyban is, hiszen annyian voltak a templomba járók, a katolikusok, hogy ki kellett szolgálni ezt a vallásos igényt, és ezt azzal szolgálták ki, hogy újabb plébániákat alapítottak és nyitottak. A mostani püspököknek nagy gondja, hogy annak idején ennyi plébánia nyílt, hiszen, vagy alapítatott, hiszen közben nem növekedett a létszámunk, hanem csökkent a papságnak, a szerzetességnek a száma. Az intézmény, a népegyház válságba került. De nem a hivatások hiánya miatt elsősorban. Mi jellemzi a népegyházat, és mi jellemzi a közösségi egyházat? A népegyházba gyakorlatilag beleszületünk. Belekeresztelkedünk, és aztán fokozatosan elnyerjük a szentségeket, mindent a kellő időbe, és ha minden jól megy, akkor pap temetel bennünket. És akkor így végigértünk, persze nem a legjobb az, ha üdvözülünk, és ha mennyországba kerülünk, de így a folyamat minden ponton biztosítva volt, és ennek tipikus kifejezése volt az előző helyemen a templomba járó kérése, hogy ne szervezzen maga itt semmit. Mi nem azért fizetjük magát, azért fizetjük, hogy misézzen. Azért fizetjük, hogy eltemesse a halottainkat, eskesse meg a fiatalokat, tartson hittanórákat. Ne zavarjon minket állandóan az evangéliummal, mondták, hogy meg kell térni, meg kell változni. Hát mi attól jó emberek és vallásosak vagyunk. Teljesen igazuk volt abban a gondolkodásmódban, abban a rendszerben, amiben ők belenőttek. Azért tartjuk az egyházba a papot, azért fizetjük, hogy kellő szolgáltatást, bocsánat a kifejezésért, nyújtson azért a pénzért, amit mi adunk neki azért, hogy itt lakhat közöttünk, és nagyon sokan így közelítenek ma is az egyházhoz, hogy hát megfizetek minden, csak csinálja meg, amit kérek. Hát ha azt kérem, hogy múltkor valaki bejött, hogy szeretné a gyerekét megkereszteltetni, már iskoláskorú, és akkor azt mondtuk neki, hogy hát akkor, hogyha valami jelét adja annak, hogy keresztény akar lenni, tehát elkezd hittanórára járni, és aztán majd eljön az ideje. A válasz az volt, hogy mennyit fizessek, hogy ezt a folyamatot egy kicsit föl lehessen gyorsítani. És azonnal mondott egy összeget, hogy ha ennyit adok, akkor lehetne most a gyerekem. A szemléletért azt gondolom, nem ők a hibásak. Hát ebben nevelődtek. A másik oldalról pedig egy fogyasztói, piacorientált világban élünk, ami azt jelenti, hogy hát a cuccokért fizetni kell. És akkor, ha jól fizetünk, ha többet adunk, akkor minőségi cuccot fogunk kapni. Így gondolkodnak az egyházban is nagyon sokan, a templomba járók közül is. Történt valami, aminek a hatása még a teljes kibontakozása szerintem még várat magára, ez a II. Vatikáni zsinat. És nagyon boldog vagyok, hogy én a zsinat után kaptam a papi hivatásomat, és nekem, bár volt tapasztalatom az előző egyház szemléletről, amikor igazán elindultam ezen az úton, akkor már azokkal az atyákkal találkoztam Budapesten, akik ennek a zsinatnak a lelkiségét, a írásait szívták magukba, szamizdagy formájában terjesztették, amit sikerült bejuttatni a vasfüggönyön keresztül az országba, azt azonnal lefordították, gépeltük és osztottuk, és szívtuk magunkba a más szemléletet. Aminek a lényege az volt, hogy igen, van a struktúra, van az egyházmegye, van a plébánia rendszer, de a kereszténység azzal kezdődik, hogy a keresztény élet azzal kezdődik, hogy a megkeresztelteknek meg kell térni. És közösségbe kell kerülni. Ugyanis az életünk, a szentségeket sem tudjuk igazán megélni, a szentségek élet erejét, csak közösségen belül. És egy szemléletváltás történt, addig az egyházról alkotott kép, az a Krisztus titokzatos teste, és a hívekről, ha szó volt a zsinatokon, akkor csak tagadó formában, hogy mi nem a hívő. Mi a pap, mi a szerzetes, és mi nem a hívő. A II. Vatikáni zsinat volt az, amelyik először hangsúlyozta a híveknek a szeretét pozitív módon. És az egyházképben nem csak a Krisztus titokzatos testét hangsúlyozta, hanem Isten vándorló népe a Szentlélek vezetése alatt. Hirtelen új levegő áramlott be az egyházba, és nagyon boldog vagyok, hogy én pont ezt kaptam el, pont ebbe érkeztem annak idején, a hivatásom kezdetén, és nem tudom elképzelni az egyházat közösség nélkül. Élő közösség nélkül. És amióta elindultam ezen az úton, a katonaságtól kezdve mind a mai napig közösségben éltem, közösségben gondolkodtam, és közösséget szerveztem, mert azt tapasztaltam, hogy csak akkor él a népegyház, csak akkor tudja megélni a krisztusi életet, az evangéliumot, hogyha közösségben van. A nézzétek, mennyire szeretik egymást, ezt mondták a keresztényekről, az első keresztényekről, ezt nem lehet megélni úgy, hogy egy templomba járunk, aztán mindenki hazamegy, és éli a saját privát életét. A közösségi gondolkodás, hogy egymásért felelősek vagyunk, és egymás segítenünk kell. A szeretetet, a fő parancsot csak akkor tudjuk megélni, ha a közösségben élünk. Nem az a jel, hogy egy közülünk nagyon szeret, a többi pedig nézi. Az a jel, amikor egymást szeretik. És itt az egymás, ha elolvassátok a Páli leveleket, Szent Pál leveleit, ez a kis szó, hogy allein, egymást, ez rengetegszer előfordul. Az evangéliumban is, de ott aztán nagyon sokszor. Azzal tudod megmutatni jelként, prófétai jelként, hogy Krisztus követő vagy, hogy közösségbe vagy, és egymás felelősséggel segítjük, szolgáljuk, szeretjük. Másképp nem tudták megélni a keresztények az ellenség szeretetet. Egy szál magukban nem. De szeretni az ellenséget közösen, az első emlékeim, vagy első élményeim az ellenség szeretetről a katonasághoz nyúlnak vissza, amikor újra és újra megvertek, és föladtam volna, hogyha nem vagyunk együtt a többiekkel, akik követni akarták Krisztus, és mindig rendbe jöttem, mert mindig leápoltak, kicsit imádkoztak értem, és mindig erőt kaptam, hogy újra megpróbálom szeretni azt, aki bánt. Ezt egyedül, egy szám magamban nem tudom megélni. A vendégszeretetet se lehet igazán megélni, mert szükségünk van egymás segítésére, azt, hogy az első keresztény közösségekben a vértanúság mellett a vendégszeretet, vagyis azokat is szerették, befogadták, akiket mások nem, volt egy kötelező vendégszeretet a keleti kultúrában, de a keresztények erre rátettek, mert olyanokat is szerettek, akik és befogadtak, akik nem tartoztak közéjük. És ezt csak úgy tudták, hogy egymást szerették, és erősek voltak együtt. És ami a legfontosabb, és ami a történelmi egyházban aztán intézményesült, a hospitálokban, a kórházakban, meg a menedékhelyeken, hogy arra figyeltek, hogy ne legyen közöttük nélkülöző. És ezt csak együtt lehetett megcsinálni. Egy rabszolgatartó társadalomban, a római birodalomban prófétai jel volt az, hogy a keresztények, ha bárki keresztény lett, legyen az arisztokrata, legyen az rabszolga, akkor annak egyenlő jogai voltak a közösségen belül. És az, ami most persejedés a Szentmisén, az adományok összegyűjtése, az oda nyúlik vissza, hogy elhozták az agapéra, az eukarisztikus lakomára az adományaikat. Ételt, ruhát, a pénzt akkor még nem volt akkora jelentősége, mint korunkban, de pénzt is, és szétosztották a szegényeik, a saját szegényeik között. És ez volt a jel, hogy nem akadt közöttük nélkülöző, mert odafigyeltek egymásra. Ezt csak közösségbe lehet megélni. Ezt a fajta szeretetet, és azért hangsúlyozom ezt, mert a zsinat is visszanyúlt, a II. Vatikáni zsinat visszanyúlt Krisztusig és az első keresztény közösségekig, nem idealizálta őket, mert azokban a közösségekben is bőven volt megosztottság, bőven volt veszekedés, elég elolvasni a korintusi levelet, hogy mennyi minden történt ott a keresztények között Korintusban, vagy a többi gyülekezetben, amit Pál alapított. De visszanyúlt oda a zsinat, mert azt hiszem, hogy a fogyasztói társadalomban, amiben mi élünk, egy olyan diktatúrában, amikor ránk kényszerítenek ideológiákat, és itt most már nem a kommunizmus, meg a fasizmus ideológiájára gondolok, és nem is a liberalizmusra, hanem sokkal inkább a piacisten diktatúrájára. Amikor ránk kényszerítik a fogyasztást, és azt is beszabályozzák, hogy mit tehetünk és mit nem. Egy ilyen kultúrába, egy ilyen diktatúrába óriási szabadság az, hogy a keresztények megfordíthatják, és nem a fogyasztás, a szerzés parancsát élik, hanem az adás törvényét. Óriási jel. Amikor nem beszerezni akarom a matériát, az anyagot, hanem adni akarok. És nem úgy oldották meg, hogy mindenkinek, hanem először azoknak, akik közéjük tartoztak. Aztán természetesen segítettek máson is, de ez volt az első. És ettől lett jel, hogy nem volt közöttük nélkülöző. Hol tartunk ettől? Hol tart ma a keresztény közösség, a katolikus egyház is ettől? Intézményesült és bizonyos pontokon segíti a szegényeket, talán a saját szegényeit is, de egyáltalán nem. Nem figyelünk erre. Sokkal inkább kifele figyelünk a világ által diktált normákra. Hogyan lehetnénk gazdagabbak, hogyan lehetnénk nagyobb létbiztonságban. Mögöttünk több száz évre ott van, több száz éves egyházon belüli lét az individualista kereszténység, az én központú kereszténység, ami azt jelenti, hogy a saját lelkiismeretem, a saját üdvösségem, a saját lelki életem, az magánügy. Senkinek semmi köve hozzá. Még a házaspárok sem szembesíthetik egymást igazán. Ez az én dolgom, semmi között hozzá. Akkor megyek gyónni, amikor akarok, akkor imádkozok, amikor akarok. Egy közösségi szemléletben ez nem így működik, mert ha valaki a tagok közül nem imádkozik, meg nem írja az evangéliumot, az megbénítja a közösség egy részét. Pusztán azzal, hogy passzív. és szükségünk van szemléletváltásra ezen a téren, hogy közösségbe gondolkodjunk, és közösségbe akarjuk megélni mindazt, amit kaptunk. Ezeket az ajándékokat, amit a lélekáradáskor megtapasztaltunk, ezt közösségbe kell megélni. És csak akkor tudjuk igazán megélni, hogyha kitartunk az imában, a saját egyéni ima életünkben, de ez kevés, mert ezt ti is megtapasztaltátok az elmúlt néhány hétben, hogy egészen más imádkozni egyedül, és egészen más ereje van a közös dicsőítésnek. A te imád engem erősít, az én imám téged erősít. A te dicsőítő szavaid az én lelkemet emelik. Egymást segítjük és erősítjük az imában és a dicsőítésben. Nem mindegy, hogy ez magánügy, vagy pedig ez a közösség ereje. A közösségnek a belső erőforrása, hogy imádkoznak egymásért. Nem mindegy, hogy személyesen, vagy pedig személytelenül. Már többször említettem Kantalamessa atyának ezt a tanúságtételét, hogy Latin-Amerikában, és Dél-Amerikában, ahol rengeteg a szekta, a keresztény szekta, ott tömegesen hagyják el a történelmi egyházakat, és lépnek be a szektákba az emberek, pont emiatt a személyes kapcsolat. És mikor az egyik egyházközségi vezető is kilépett az egyházközségből, pont akkor járt ott lelki gyakorlatot tartani Kantalamessa atya, utána ment és megkérdezte, hogy miért mentél el? Hiszen te az egyházközség elkötelezett tagja vagy. És a válasz nagyon egyszerű volt. Azt mondta, hogy beteg a feleségem, elmentem a plébánoshoz, hogy segítsen. Azt mondta, hogy menjek a Vöröskereszthez, majd kapok pénzt, és megígérte, hogy majd imádkozik értem. És a feleségemért. Elmentem a gyülekezetbe, adtak gyógyszerre pénzt, és imádkoztak a feleségem gyógyulásért, meg értem személyesen. És ezért mentem oda. Megtapasztalt valamit, amit a nagy közösségbe, a templomba járók közösségébe nem tapasztalt meg. Mert senki nem imádkozott személyesen érte, nem járt közbe senki a feleségért itt és most, és nem segített rajta senki. Menjen a Vöröskereszthez. Óriási a szemléletbeli különbség, és nagyon boldog lennék, hogyha ebbe az irányba mozdulna el minden az katolikus egyházon belül, Kaposváron és az Egyházmegyében, meg a Szentibrébe is. Hogy ne individualista módon gondolkodjunk a kereszténységünkről, hanem közösségi módon. Igenis felelősek vagyunk egymásért. Az, hogy ki mennyit imádkozik, mennyire szereti a templomba járó közösség tagjait, az megmutatja ennek a közösségnek az erejét. A belső erejét, ami aztán kifele sugárzik. És azt gondolom, hogy ebben mindannyiunknak, nekem is még sok mulasztásom van. Még nagyon sok mindent kellene sokkal hitelesebben, mélyebben, intenzívebben megélni, mert talán pont azok, akik a legjobban rászorulnak, nincsenek közöttünk. A szegények, az elesettek, a sérültek, a nem képzettek, a nem diplomások és a pénztelenek. Hol vannak? Ez azt jelenti, hogy egymásért sokkal jobban élünk, és ez nagyon jó, de vajon be tudjuk-e fogadni őket? Vagy nem csak egyéni akciókkal, hogy valakik, vagy azt mondjuk, hogy jó a szeretett szolgálatnak ez a dolga, ez természetesen azért építjük a szeretett szolgálatot ebbe az irányba, hogy ez is jellegen, hogy törődünk a közösségen belüli szociálisan megbillent, vagy éppen szenvedő családokkal, vagy egyénekkel. De ez sokkal nagyobb erővel, sokkal nagyobb jelként lehetne megélni. És nem csak úgy, hogy jó, persze elmegyünk ide vagy oda, hanem ők vajon eljönnek-e? Van-e helyük ebben a templomban? És hogyha bejönnek, akkor hogy nézünk rájuk? Akkor mi zajlik a szívünkben, a tekintetünkben? Nyitottak vagyunk, befogadók, vagy pedig zártak? Nagyon sok kérdés merül fel ezen a téren. Az eukarisztiát is csak közösségben tudjuk igazán ünnepelni. Az ige magyarázatot, az ige olvasását, az ige megélését, az evangélium megélését is közösségben tudjuk igazán megélni. Az, hogy én nekem azt mondja az Úr, és azt mondja az ige, persze, de egy kis kontroll azért kell, mert hogyha nagyon szubjektívé válik ez az üzenet, akkor el is távolodhatunk az egyháztól és a tanítástól. És az, hogy tényleg megélem az evangéliumot, azt nem csak én döntöm el, azt a testvéreim tudják eldönteni. Akik körülöttem élnek, egy közösségben vannak velem. Ők látják, hogy hogyan növekedtem a szeretetben. Lejárt az időm, nem mondom tovább. Majd folytatom.